reggeli személy.
Derdák Tibor van itt velünk, jó napot kívánok! Tanár, szociológus és több fontos oktatási intézmény létrehozója és alapítója, az egyik ugye a Pécsi Gandhi Gimnázium, most pedig az Ambedkár vagy Dr. Ambedkár iskola alapítója és vezetője, vagy egyik vezetője, és ezek az iskolák olyan fiataloknak, nagyrészt roma ugye, fiataloknak, és majd elmondja, hogy nem is annyira fiataloknak, próbál segíteni iskolai végzettséghez jutni, akik olyan közösségekből jutnak, jönnek, ahol hát ez finoman szólva nem hagyományos dolog, tehát ahol szinte nincs is olyan ember, aki vagy korábban nem volt, most már azért szerencsére van, akár az érettségig, vagy talán még az általános iskola végéig is eljutott volna, és ugye ez most már, a Gandhi már több mint 30 éves történet, tehát most már van ennek valami történelmi tapasztalata, azt látom, hogy rengeteg energiát kell ezekbe a dolgokba belefektetni, megéri? Tehát van az eredmény oldalon annyi, amennyi munka, veszültség, izgalom ez az egész történet?
Hát nagyon megéri, igen. Igen. Szóval a pedagógia ez egyébként is egy olyan munka, ami minden nap pozitív visszajelzésekkel van tele, mert a gyerekek bejönnek és mosolyognak, és vidámak.
Vagy nem.
Hát de azért a gyerekek azok úgy vannak megszerkesztve, hogy vidámak legyenek. Úgyhogy az önmagában is, ha az ember ezen a pályán van, akkor ezért ezt nyújtja, ezt az élményt, de nálunk például ma van egy olyan vizsga, amiben nem is annyira gyerekek, hanem így, ahogy mondtad az imént, félig pedig, vagy többé-kevésbé felnőttek, tehát például anyukák, apukák jönnek vizsgázni, mert nincs meg a 8 osztályuk. Ez Borsod megyében azért sok emberrel így van. Elmúltak 16 évesek, fiatalok, vagy elmúltak 30 évesek, vagy akár 40-es, 50-es urak és asszonyok is jönnek hozzánk, hogy meglegyen a 8. És ma például pont egy ilyen vizsga zajlik, hogy ott ülnek az anyukák, és írják a dolgozatot, és meg lesz a 8.
Akkor innen is drukkolunk nekik. Viszont mondjuk talán akit mondott, hogy az 50-esek, de azért a fiatalabbak, olyan korban születtek, amikor már megvolt ez az iskola is például. Tehát járhatott volna 6-tól, az életkorát tekintve, értem, hogy ezek bonyolult életviszonyok, de a 6-tól 14 éves koráig már lett volna neki akár ez az iskola is, hogy a 8 osztályt befejezze, vagy elkezdje, vagy nem is tudom.
Hát legalábbis ezen dolgozunk, és valóban vannak olyan élethelyzetek, ahonnan könnyű bennünket megtalálni, más élethelyzetekből nem annyira, és azért a kormányzati politika is ezt vagy segíti, vagy gátolja. Tehát például az ösztöndi rendszer, ugye, vagy bármilyen más szociális intézkedések, azok nagyon nagy befolyással vannak az egyének döntésére. Tehát például ugye nem olyan nagyon régi intézkedés az, hogy adómentesség 25 év alatt.
Igen.
Ez azt jelenti, az adómentesség 25 év alatt, olyan pozitívan hangzik ez, de ez azt jelenti, hogy hagyd ott bátran az iskoládat, akárhány éves is vagy, 16, 17, 18, 20, és menj el dolgozni, mert többet fogsz hazavinni, mint anyukád vagy apukád. Mert hát ők adót fizetnek.
Jó, de hogyha találsz munkát, mondjuk 4 osztályos végzettséggel, persze. Az sem biztos, hogy olyan.
Hát közmunkát, persze azért. Hát azért valamilyen munkát mindenképpen. És ma már a munkaerőpiac azért megmozdult.
Azért... De az ilyen képzettség, és hát épp, hogy a funkcionális analfabétizmusból kijövő, vagy még kisejövő emberek számára is.
És sokat mozdít rajta a kormányzat, hogy ezek a fiatalok, ezek hagyják ott az iskolát, és menjenek el dolgozni. Ugye ez a munkaalapú társadalom, ami szintén nagyon pozitívan hangzik, de a gyakorlatban azok az intézkedések, például mondjuk ez a legújabb, ez a munkáshitel. Ugye ezek olyan jó csengése van különösen. A szocializmus évei jó csengést hagytak bennünk, hogy munkás, hitel, fantasztikus. Na de ez a gyakorlatban megint mit jelent? Hogy hagyd ott az iskoládat, menj el dolgozni 16-17 évesen, és akkor akár 17 évesen ott van a kezedben nyomunk 4 millió forintot. Hát ugye ki tud ennek ellenállni? Nyilván egy középosztályi gyerek ellen tud állni, mert a középosztályi család...
Számolni.
Hát persze, de egy igazán nehéz helyzetű fiatal 17 évesen nem fog ellenállni annak, hogy ha most ott hagyom az iskolámat, azonnal kapok 4 milliót. Ugye ezt jelenti a munkáshitel.
Említette, hogy 8-ban vizsgáznak olyanok, akik már azért a megszokott iskoláskoron túl vannak, hogy mit lehet nekik mondani akkor, hogyha ennyi minden szól az ellen, hogy időt, fáradtságot tegyenek bele abba, hogy meglegyen az iskolai végzettségük, hogy azért mégis érdemes, mert adókedvezménye, csak az hitelt is elveszíted, itt kell porosodni a padban, és a többi.
Igen, hát azért sokan engedtek ennek a csábításnak, tehát amikor leszállították a tankötelezettséget 18 évről 16-ra, akkor azért nagyjából a diákjaink kétharmada egy-két év alatt eltűnt.
Kétharmada?
Igen. Tehát akkor azért 300 fölött voltunk, most 100 alatt vagyunk. És ez ahhoz a konkrét egy állami intézkedéshez köthető, hogy a tankötelezettséget leszállították. De azért, aki viszont maradt, azért ez is igaz másfelől, aki maradt, az azért maradt, mert ennek ellenére úgy döntött, hogy ő bizony tanulni akar. Tehát nekünk végül is a napi munkánk könnyebbé vált ezáltal, hogy olyanokkal kell együtt dolgoznunk, akik meghozták ezt a döntést az életükben, hogy ők most mondjuk lányok 16 évesen nem alapítok családot még, nem most szülök, hanem majd néhány év múlva szülök. Ez egy nagyon komoly döntés. És gyakran szemben áll valamelyik családtagoknak a véleményével, vagy a megszokásával. Tehát akikkel most dolgozunk, azokkal, hogy úgy mondjam, nagyobb a siker, mint...
Na jó, de akkor tessék a rózsadombon... Ne értsen félre, de akkor tessék a rózsadombon tanítani, vagy a vezető gimnáziumban, ahol nyilván igen motivált szülők, igen motivált gyerekei jönnek.
Igen, hát a motiváció az nálunk valóban egy kicsit másféle. Tehát igazából, akik hozzánk kerülnek, és mi egy középiskola vagyunk, nem nagyon tudják azt az elején, hogy ők most érettségit akarnak. Azért jönnek hozzánk, mert az unokatestvér nálunk tanul, és szólt, hogy ez egy jó hely, gyere te is. Tehát ez a motiváció. Ugye ez azért nem ugyanaz, mint amikor mozdonyvezető akarok lenni, vagy űrhajós. Ez nem ugyanaz.
De ilyen nem jelenik meg, hogy valahogyan, nem is tudom, hogy ki akarok kerülni ebből a... Most a környezetet úgy is értem, ahol azért senki nem járt iskolába, vagy nagyon kevesen jártak iskolába, ahol a közmunka egy fontos perspektíva, nagyon nem látunk túl. De hát azért a mai világ elég nyitott annyira arra, hogy még ezekben a zártabb közösségekben élő fiatalok is biztos látják, hogy mi minden lehetőség van körülöttük a világban.
Igen, 35 évvel ezelőtt, tehát a rendszerváltás pillanatában én is emlékszem erre, hogy volt egy ilyen érzése sok embernek. Hát ma már nincs.
Hogy? Ki lehet kerülni?
Hát nincs. Tehát nem lehet kikerülni, persze. Tehát a rendszerváltás ilyen furcsán sült el, hogy volt egy ilyen várakozás, és egy csomó ember azért akkoriban különösen tudott ezzel élni, ma nagyon kevesen tudnak ezzel élni. Tehát a rendszerváltás tulajdonképpen lemondott lassanként a 3 évtized alatt erről a társadalmi rétegről. És ez az minden napokban nekünk azt jelenti, hogy mi egy olyan kaszttal dolgozunk, ahonnan hát nem hiszik el nekünk a diákok meg a szülők, hogy van kilépés ebből a kasztból. Egy-két esetben persze van, és látják, de ezt ők kivételnek látják, és nem szabálynak.
Megnéztem az iskolájuk honlapját, van olyan rovat, hogy akikre büszkék vagyunk, mondjuk, ha jól emlékszem, és 3 név van most ebben felsorolva, egy fiatal talán egy lőveni egyetemre városfejlesztést tanul, azért az elég menő, van egy szociális munkásnak tanuló valami egyetemen, és van egy fiatal, aki tanító, ha jól emlékszem.
Igen, ezért minden évben sikerül a felsőoktatásba is küldenünk fiatalokat, és erre vagyunk a legbüszkébbek, de azért én arra is büszke vagyok, hogy elmegy egy gyárba dolgozni, Miskolcon azért erre van mód, egy nagyváros, és ahova a rokonai, a unokatestvérei, vagy akár a szülei is mennek dolgozni. És ott ő, ugye van egy belépő teszt minden gyárban, akkor vesznek föl, hogyha hát így van, írni, olvasni legalább, és abban már ugye sokkal jobban teljesítenek azok, akik nálunk végeztek, mint akik nem végeztek sehol. És eleve jobb beosztásban, jobb fizetéssel kezdenek, és aztán hamarabb is mennek följebb a ranglétrán. Tehát azért ez is siker.
De ez abszolút siker, de ez nem vonzerő a többieknek, az unokatestvéreknek?
De ez vonzerő. Én annak örülnék, ha az egyetem lenne a vonzerő, persze. És mondom, 3 évtizeddel ezelőtt Baranyában.
Ez a Gandhi gimnázium és
például, Pécs. Igen, de azért ott csináltunk kollégiumot, és sok mindent csináltunk ott. És ez meg is látszik egyébként a statisztikákon is, tehát ami Baranyában ma látható, az egy sokkal kedvező kép, mint ami ma Borsodban látható. Mert Baranyában ez meg volt alapozva, egy csomó család átélte azt az élményt, hogy igen, ki lehet lépni a nyomorúságból, a falusi reménytelenségből.
azok, akik mondjuk eljutnak az érettségig önöknél, és ez elég nagy szám, ezt is néztem a honlapon, ők utólag úgy értékelik, hogy hát jó, lehet, hogy melegbe voltunk, jó társaságban voltunk, nem tudom micsoda, de tulajdonképpen elvesztegetett idő, vagy azt mondják, hogy de jó, hogy végül is rávettem magamat, vagy rávettek arra, hogy elvégezzem. Nyilván nem is olyan nagyon egyszerű elvégezni valakinek, aki egy egészen más környezetből jött egy ilyen sulit.
Hát azért az, aki látja, hogy a közvetlen rokonsága, szomszédsága, baráti köre hol tart és ő hol tart, azért ezek elég jól látható különbségek. Azért az biztos, hogy hát elégedett azzal a döntésével, amit hozott, hogy ő most akkor nem marad meg a 8 osztálynál, hanem, tehát így vannak azok is, akik úgy kerülnek hozzánk, hogy 16 évesek elmúltak, nincs meg a 8 osztály, és egy csomóan nem állnak meg ott, hogy megszerzik a 8 osztályt, hanem mennek tovább az érettség irányába, és ezt a döntést meghozza, visszaigazolva látja, hogy a
visszaigazolva látja?
Hát persze, hát azért a munkaerőpiacon nyilvánvaló. Sőt, Magyarország ebben a tekintetben különösképpen olyan hely, ahol éppen emiatt a kasztrendszer miatt, hogyha valaki egy felsőbb kasztba kerül, akkor a helyzete nyilvánvalóan jobban alakul, mint hogyha nem került volna át.
Az önök tanítványa jelentős száma, hogy lehet, nem tudom, cigányok, romák. Jelente ez külön, vagy hogyan jelent ez, ha jelent valami külön nehézséget, hogy mondtad, hogy kasztot lépjenek?
Hát igen. Szóval igazából a rendszerváltás megerősítette ezt a kaszt különbséget, ami már a szocializmus éveiben is nagyon világos volt, és egyértelmű, hogy aki cigánynak születik, az a falu szélére születik, és hát van, akit persze tovább enged a társadalom, de nagyon keveseket. Hát ugye végig megyünk, mondjuk a miskolci villamosra felszállunk, akkor a villamoson mindig találkozunk cigányokkal, az egészen biztos. Ezzel szemben, ha leszállunk mondjuk a Herman gimnáziumban, vagy a Földes gimnáziumnál.
Ezek az elit gimnáziumok.
Persze, és bemegyünk a gimnáziumba, a folyosókon nem fogunk találkozni cigány fiatalokkal. Tehát azért ez a kaszt különbség, ez nagyon erős. És ez
nem csak Miskolcon van, így ez Budapesten is.
Csak Budapesten azért ez egy nagyobb város, azért több minden van. Azért Miskolcon ez élesebb. Ugye a maga a rendszerváltásnak a válsága is élesebb volt.
Igaz.
Tehát ahogy a gyárak bezártak, és ahogy nagyon sok ember elköltözött Miskolcról, a konfliktusok is élesebbek voltak. Tehát azért jó helyre kerültünk ezzel az iskolai programunkkal. Ezt Magyar Bálintnak köszönhetjük egyébként, hogy ő kért bennünket arra, hogy hát jó, Pécsen ezt megcsináltuk, Pécsen tényleg nyilvánvalóak az eredmények, hát akkor menjünk oda is, ahol nehezebb a terep.
Akkor másképp teszem fel a kérdést, hogyha mondjuk egy munkahelyre jelentkezik két azonos végzettségű fiatal, mind a kettő szerzett valahol érettségét, de hát az egyik így ránézésre cigánynak minősül, akkor ez egy érezhető hátránya a munkaerő piacon, azon a vidéken, hogy azért ez már nem annyira. Vagy úgyis másra fognak hivatkozni majd, amikor hátrány lesz. De nem volt jó, de biológiából csak 4-ese volt.
Ez egy nagyon érezhető hátrány. Tehát ez ma... Ez a lehetőség, hogy valaki dolgozhasson, jó munkát kapjon, ez egy kiváltság. Igazából a munkanélküliség az a büntetése a társadalomnak, az a szankciója az alacsonyabb kaszba születéssel kapcsolatban, hogy nem engedi oda a jó iskolákhoz, a jó munkahelyekhez, és a jó egészségügyi ellátáshoz, és így tovább. Tehát ezek a választóvonalak a társadalomban sajnos megerősödtek. Az ember azt várná, hogy egy magát demokratikusnak mondó rendszerváltás ezeket a különbségeket felszámolja, és valóban a külföldi országokban, a világ nagy demokráciáiban ez történt. Mondjuk Amerikában Tamás bátya kunyhója óta, vagy Martin Luther Kingék óta pláne, néhány évtized alatt tulajdonképpen ezt a fajta elnyomást a társadalom felszámolta. Maradtak nyomai, mondjuk a rasszizmusnak, És nem csak Amerikában történt ez, hanem a világ másik végén nekünk több élményünk van Indiával kapcsolatban, ahol egy ugye ezredéves... Ugye,
dr. Ambedkár is egy ilyen kasztokat áttörő indiai közéleti szereplő volt.
Az ő személye maga egy ilyen történet, ami a mi diákjainknak egyébként nagyon inspiráló, hiszen ő az iskolánk névadója, és sok indiai vendégünk van állandóan az iskolában, tehát átélik azt, hogy hozzám hasonló bőrszínű emberek ugyanúgy a falu széléről bekerülhetnek a középfokú és a felsőfokú oktatásba, és lehet belőlük mikrobiológus, vagy rendőrfőnök, vagy vasúti mérnök. Tehát ezt egy demokrácia, egy-egy nagy demokrácia a világon, ezt meg tudta csinálni néhány évtized alatt. Azért mondom ezt a néhány évtized alatt ilyen lassan, hogy az is megértse, aki azért felelős, hogy Magyarországon eltelt ez a néhány évtized. És ez nem történt meg.
Hát sőt.
Bizony.
Sőt, nem történt meg, mert nyilván ez egy nagy elhatározás kell, és egy populista politikának egyszerűbb azt mondani. Illetve valószínűleg így kimondva, bár ilyen is van, de viszonylag ritkábban van, hogy na, romákat nem engedünk be ebbe az iskolába. Valószínűleg azért ez így viszonylag ritka. Bár lehet, hogy erre is van példa, hanem úgy alakulnak a dolgok, hogy hát nem különböző okok miatt nem kerül oda, vagy nem tudja leküzdeni esetleg azokat a településből, a családja szociális helyzetéből következő hátrányokat, amiben pedig lehetne segíteni neki.
Hát ez a demokratikus országvezetésnek az első számú feladata kell, hogy legyen, ha demokratikus irányba akar menni. Ha nem, hát láttuk ezt az ókori Görögországban. Ugye arról tanulunk főleg, hogy Athénban milyen demokrácia van, de azért tudjuk, hogy az ókori Görögországban voltak arisztokratikus köztársaságok is, ahol bizonyos csoportok kedvezményezett voltak, és más csoportok viszont sem szavazati joggal, sem semmivel nem rendelkeztek. És sőt, az aténi demokrácia is azzal végződött, hogy egyszer csak a...
Sőt, azt mondom, a nők már rögtön kiestek. Tehát a társadalom felét rögtön ki lehetett zárni.
Vagy a rabszolgákról nem így beszél.
Hát szóval azért, de voltak annak hiányosságai.
Mégis csak az aténi demokráciáról, mint valami példáról tanulunk a középiskolában, nem méltán, mert azért ez tényleg egy nagy korszaka az emberiségnek, de úgy ért véget, hogy egyszer csak a megvásárolható szavazatokért kezdődött a küzdelem. És csúfos véget ért a demokrácia, amikor egyszer csak a megvásárolható szavazatok döntötték már el a döntéshozás fontos kérdéseit. És hát ugye, ha Magyarországra kapcsolunk most ebből, akkor joggal kapcsolunk, mert Magyarországon is van egy nagy társadalmi réteg, amelyik tulajdonképpen a demokráciának nem részese, hanem szavazóként fölvonultatják valakik, akik tudják, hogy mire megy ki a játék.
Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mert most többször hallom, hogy azért ez nem teljesen ilyen egyértelmű, de mégis van egy olyan felszínes benyomás az embernek, hogy azt a rendszert, amely éppen a kis településeken élőknek, az alacsony iskolai végzettségűeknek, alacsonyabb jövedelműeknek hátrányos, éppen ezek az emberek tartják fent a szavazatukkal.
Hát én szavazatszámláló voltam Alsó-Szentmártonban a legutóbbi választásokon. Ez egy teljesen roma falu, roma, hát a helyiek úgy mondják, hogy cigány falu. Én ott dolgoztam sokáig, nekem ott sok-sok barátom jött szavazni aznap, és nem csak amikor fölbontottuk az urnákat, és láttuk azt a 95% Fidesz szavazatot, ott volt előttünk, hanem már a nap folyamán sorba jöttek az emberek, hogy én nem megyek be a szavazófülkébe, én itt szeretném beixelni a Fideszre. Tehát egy pártrendszer van, nyílt szavazás van, igazából ennek a demokráciához hát annyi köze van, mint Athénban a megvásárolt
szavazatok. De miért van ez így?
Mert megszűntek a többi pártok, nem mentek oda, ezt én szeretném föl is róni ezeknek a pártoknak, hogy nem mennek oda. Na de valójában nincs is terük tényleg, mert például a közmunka az elintézi azt, hogy ne legyen módja egy közmunkásnak arra, hogy egyáltalán gondolkozzon azon, hogy ő neki más választása is van, mint az, amit a polgármester kínál. Mert hát az a megélhetés, akármilyen szűkös is, de az az ő megélhetése. Tehát ezek azért nagyon kemény dolgok. Az egypártrendszer, azt azért az egész társadalom tudja, hogy az mi, hát ez az.
És ez kész, ez megváltoztathatatlan?
Nem. Tehát, hogyha most körülnézünk, akkor azért azt látjuk, hogy most hirtelen az egész társadalomnak a gondolkodása megváltozik lassanként, nem is olyan lassan, hanem elég viharosan, és hogyha most végig gondoljuk ugyanazokat a kérdéseket, amiket 35 év alatt hát nem sikerült, vagy rosszul sikerült végig gondolni, akkor lehet most egy másik folyóba lépnünk, tehát abban a folyóban, amiben Amerika, India, vagy Dél-Afrika, vagy Új-Zéland, mit tudsz, a világ nagy demokráciái mindenhol felszámolták azt a fajta elnyomást, amiben ma a kelet-európai cigányok vannak.
Szóval azért azt látom, hogy ez egy kockázatos politikai lépés, mert ennek az eredménye évtizedek alatt jelenik meg. Ráadásul olyan sokan élnek szegregációban, tehát elzárva a többiektől, meg külön lakóhelyeken laknak, munkahelyeken, iskolákban, erről beszéltünk, sincs már nagyon érintkezés, hogy nem is látja az egyszerű polgár, és hát nyilván lehet generálni ebből konfliktusokat, ha nincs, akkor majd csinál az erre szakosodott szaksajtó. Tehát ez egy politikai kockázat, miközben az eredménye nem látszik. Tehát azt mondta egy fideszes, akkor nem tudom, akkor se oktatási miniszternek hívták, hogy a szeretetteljes szegregáció, hogy le kell választani a cigány gyerekeket az iskolából, ezt mi nevezzük szeretetteljes szegregációnak. Ez azért a szavazó középosztálynak egy részének tetszik, tapsolozzá, helyes, ne is engedjék oda. Akik pedig benne vannak, ezek szerint úgyis megszavazzák ezt a hatalmat, tehát tényleg minek akkor hozzányúlni ilyen, innen nézve.
Sőt, ugyanez a miniszter, aki ezt is mondta, az azt
Balogh
is mondta,
Zoltán ez egyébként.
Hát igen, ő az. Ő azt is mondta, hogy még a magyar közösségek sem a határon túl, sem Magyarországon belül nem döntötték el, hogy a cigányság, például a határon túli magyarul beszélő cigányság, erőforrás vagy tehertétel.
Tehát ez egy lelkésztől elég szép megjegyzés.
Igen, igen, ezt a tusványosan mondta, és azért ez...
Biztos megtapsolták.
Ez egy nagyon kemény kérdés, hogy vajon a magyar demokrácia úgy tekint a legszegényebbekre, a kitaszítottakra, hogy ők a mieink, vagy nem úgy tekint.
De hát tudjuk, hogy nem úgy. Nyilván ez minden általánosítás igazságtalan, mert ezer árnyalat van benne. De most csak így a leegyszerűsítve és a statisztikai közepet nézve, igen, úgy tekint, hogy ebből csak a baj van. Viszi a pénzt, jót közmunkában elsöpröget, ezzel most betömtük a száját, de ebből csak a baj van.
Hát mindenesetre egy demokrácia az nem tud úgy működni, hogy a lakosság egy jelentős része csak eszközként van felhasználva.
De ez nem demokrácia, ilyen szempontból többség számára se feltétlenül.
Nem, de ezt azért mondom ennyire, mert ez azt is jelenti, hogy azért ez túlmutat a Fideszen, tehát az elmúlt 3,5 évtized egészére vonatkozik, hogy nem sikerült a lakosság egészére úgy tekinteni, mint a lakosság egészé lenne, hanem a lakosság jelentős része bizonyos állami szolgáltatásokból, bizonyos jogosultságokból tulajdonképpen ki van zárva. Hát ez nem maradhat így, és hogyha azt mondjuk, hogy de hát ezek az évtizedek elmúltak, itt vannak mögöttünk. Hát akkor most kezdjünk egy újat, ahol hát ha ez másképpen alakul, mert ha demokratikus országban akarunk élni, ahol nem így dőlnek el a dolgok, ahogy mostanában eldőlnek, hanem az embereket valóban megkérdezik, és az emberek szava számít, hát akkor minden embernek a szava számítania kell, mert különben az a demokrácia félre fog siklani megint.
Ugye az nem egy bonyolult felismerés, hogy minél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, annál nagyobb pálya nyílhat előtte, aztán vagy ki tudja használni, persze az élete során vagy nem. De most azt látjuk, hogy nem kell ahhoz kisebbségi sorba lenni, meg szegény településen élni, vagy nem tudom, nincs oda, hogy szűkítsék ezt a lehetőséget. Hát a gimnáziumi bajutás lehetőségeit általában szűkítik, a bölcsészkarokból, amit lehet, gyorsan zárjuk be, a egyetemek autonómiáját vegyük el, az akadémiának vegyük el az intézményeit, politikai komisszárt ültessünk az egyetem élére. Tehát, hogy ez egy tágabb kontextusban értelmezve, miért pont azoknak segítenének nagy erőbedobással, hát akik a legjobban leszakadtak mondjuk az oktatás világától.
Így van, ez egy lépcsőzetes kiszorítás, tehát amikor kasztrendszer épül egy társadalomban, akkor az nem csak egy kasztról szól, nem csak a cigányokról szól, hanem a társadalom különböző lépcsőfokain mind-mind kérdésként merül fel onnantól kezdve, hogy én jogosult vagyok erre, engem beengednek-e, vagy nem. Tehát az, amit mi alsó perspektívából a leginkább kiszorítottak esetében látunk, az följebb is többé vagy kevésbé különböző csoportokat sújt. Tehát ha még egyszer referénként mondom, ha egyszer végre demokráciát akar ez az ország, akkor az összes ilyen kasztkorlátot le kell bontani.
Igen, ugye azon gondolkoztam el, hogy akar-e demokráciát, és mi van akkor, ha a többség nem akar demokráciát, a maga paradoxonával az is egy demokratikus döntés.
Én úgy látom, hogy azért ez nem csak akarat kérdése, hanem vannak azért automatizmusok is, tehát Magyarország bekerült egy olyan sodrásba, ahol ez egyszerűen problémát okoz a gazdaságban, a társadalom működtetésében, hogyha nincsen demokrácia, hogyha ennyire nincsen demokrácia.
Igen, bár most a világtrend, mintha éppen nem a fele menne, hogy több demokrácia legyen.
Jó, a világot lehet kritizálni, de azért mondjuk Amerika, amire ez a kritika irányul például, azért Amerika ezen réges-régen túl van. Tehát biztos van ott is rasszizmus, meg ott is van kiszorítottság.
Hát ezt halljuk, hogy van, és van ellen rasszizmus is, hogy a szegény fehéreknek most milyen nehéz, most van a visszacsapás.
De hát azért Amerikában mégiscsak néhány évtizeddel Martin Luther King munkássága, meggyilkolása után egyszer csak egy fekete lett az elnök, és nem csak elnök lett, hanem utána még egyszer megszavazták ugyanazok a szőke amerikaiak. Igen. Tehát azért képzeljük el ezt Magyarországon, amikor megszavaznak egy nyilvánvalóan cigánságát vállaló cigány miniszterelnököt, köztársasági elnököt, de akár csak egy minisztert. Tehát nem volt példa sem Magyarországon, sem Romániában, sem Szlovákiában, sem Bulgáriában. Tehát ez a világnak ezen a
kizárt... De szerintem nem csak tehát hogy a rasszizmus pont ennél bonyolultabb, mert nem csak azért nem szavaznak meg, egyébként fogalmam sincs, hogy volt, tehát tényleg nem tudom, de elhiszem, hogy nem volt, mert rasszisták, hanem azért, mert pont az iskola rendszer működése miatt nyilván nem jutnak el olyan diplomákhoz, olyan munkahelyekhez, ahonnan kiválasztódnak ezek az emberek. Tehát statisztikailag lehet azt mondani, hogy mint egy 8% mondjuk 8-9% a romák aránya Magyarországon mondjuk, na de az érettségizettek között már lehet, hogy csak egy szám, nagyon kicsi szám.
Hát igen.
És akkor a diplomások között még kisebb, tehát statisztikailag egyébként szerintem én tudok olyat, egyet-kettőt hirtelen tudnék mondani, aki mégiscsak bekeveredik ebbe a dologba, de hát igen. Na jó, de megnézzük akkor, mert akkor hány nő van benne. Pedig az egy egyszerű, már olyan szempontból egyszerű probléma, hogy ott azért nem, hogy nincs akkor a különbség, szerintem több nő szerez diplomát, mint férfi.
Ma már igen, így van.
És mégis valahogy, és biztos nincs sehova leírva egy papír, hogy már pedig női vezető nem lehet, csak a mechanizmusok olyanok, és ez aztán többszörösen így van, gondolom. Igen, hát Alsó-Szentmártonból négy elemivel, bár szerintem lehet, hogy jobban intézni az ország ügyeit, mint akik most intézik, szerintem még ez is lehet.
Hát minden esetre, ha nincs leírva papírra, akkor hát le kéne írni, tehát hogy úgy látszik, hogy ez az elmúlt 35 évben csak úgy magától nem valósult meg, hogy a társadalom kitaszítottjait a társadalom befogadná, akkor ezt hát deklarálni kellene. Nekem most vannak olyan nagyon kedves régi barátaim, akik végigcsináltak emberi jogi aktivizmusból néhány évtizedet Nyíregyházán, vagy Ászladányban, vagy Miskolcon, vagy Pécsen, és akik most pont azon kezdtek el gondolkodni, hogy hát ha ez így nem ment magától, a jó szándék az kevés volt, a politikai ígéretek nem valósultak meg, akkor most ennek a közelgő alkotmányos változásoknak, mert valami változás nyilvánvalóan fog történni, akár így, akár úgy dől el majd egy év múlva a helyzet. Itt valami lényeges változások biztos, hogy készülődnek. Akkor itt az ideje, hogy ezekben a lényeges változásokban rögzítse a magyar állam, hogy a cigányság a nemzet része, és mindaz, ami eddig nem történt meg, annak most meg kell történnie. És ennek valami magas szintű deklarációban kell ott lennie.
Hát láttam, hogy készítettek egy ilyen alkotmánymódosítási tervet, a gránitba véső 22-szerre, de hát ezek, ugye volt 90 és 94 között képviselő, tehát látta azért, hogy hogy működik ez a dolog, hogy ezek politikai deklarációk, tehát az alkotmányba be lehet írni mindenféle dolgot, de az egy politikai deklaráció, és ha már oda beíródik, akkor értem, hogy ezt megmutatja a világnak, meg rögzíti, de hát annyit ér, amennyi a szándék mögötte.
Az biztos, hogy a szándék nagyon szükséges, de azért az alkotmánynak mégiscsak van egy nagyon erős ereje. Tehát én ezt azért gondolom ennyire, mert dr. Ambedkár, aki az iskolánk névadója, és ezért aztán állandóan látjuk az indiai példát, ő azért azzal, hogy ő írta meg az alkotmányt, tehát egy legalsóbb kasztbéli valaki odáig eljutott, hogy megírhatta az alkotmányt, és a parlament megszavazta utána, tehát nyilván ott volt a szándék mögötte valóban. Azt az ezredéves kasztrendszert, amiről azt gondolta mindenki, hogy Indiában az változtathatatlan, meg egyáltalán India amúgy is egy örök egyformaság, és hát nem. Tehát ez bizony azon a ponton, hogy az alkotmányba beleírták, hogy ennek véget kell vetni, azon a ponton az összes jogszabályban elkezdett megjelenni, hogy ezentúl ezt másképpen kell csinálni. Tehát mondjuk a minisztériumok feladata és hatáskörében. Ugye, tehát ha például én most azt a problémát vetem föl, hogy a mi iskolánknak a finanszírozása nem megfelelő, akkor a felelős szakhatóságok széttárják a kezüket, hogy de hát ez így van, nekünk nem kötelességünk, nekünk nincs ilyen feladatunk, hogy ezekkel a gyerekekkel, akik ilyen helyzetből kerülnek a középiskolába, bármit is tegyünk. Mi úgy tekintünk, tehát a oktatásért felelős állami szervek úgy tekintenek a mi iskolánkra, mint az amerikai iskolára, vagy az osztrák iskolára, vagy a kínai iskolára.
Jól a szülők be tudják dobni a pénzt.
Igen, mint bármelyik magániskolára. Nincs egy ilyen állami feladat, hogy ezekkel a gyerekekkel valamit kéne kezdeni. És azért nincsen állami feladat, mert ezt jogszabályok nem rögzítik. Készültek cselekvési tervek. Az elmúlt 35 évben.
És szerintem bizottságok is összeültek.
Így van. És aztán a bizottságok hazamentek, és elfelejtették, hogy... És ez azért van, mert nem volt politikai szándék, nem volt magasabb szintű jogszabály, ami ezt előírta volna Amerikában, vagy Indiában. Azért sikerült felszámolni bizonyos öröknek hitt korlátokat a társadalmi rétegek között, mert volt szándék, és volt olyan jogszabály, ami ezt előírta az állam számára.
Nyilván az életenél bonyolultabb, de sokan gondolják azt, hogy azért is kell ezeknek az embereknek alacsonyan tartani az oktatási színvonalát, mert azért látunk egy olyan összefüggést, hogy minél alacsonyabb valahol az iskolai végzettsége egy közösségnek, annál inkább az mai állampártra szavaznak az emberek. Tehát, ha nagyon kinyílik a csipájuk, akkor még rájönnek, hogy másképp is lehetne ezt.
Igen, és ez egy olyan pillanat, amikor ezt a gondolkodásmódot le akarja győzni egy másik gondolkodásmód, tehát itt most neki feszül egymásnak két politikai akarat, és minden szavazóra szükség van.
Ez a Tisza párt?
Hát most éppen így hívják, de egy évvel ezelőtt még nem láttuk ezt, tehát azért gyorsan változnak a dolgok, de az biztos, hogy itt most egy olyan pillanat kezdődik, amikor végig kell gondolni, hogy kik azok a mozgósítható társadalmi erők, akikre egy-egy politikai erő támaszkodhat. Tehát tulajdonképpen egy ugyanolyan helyzet áll elő, mint ami Indiában az angolok távozása előtti évtizedekben volt, amikor Gandhiék, ugye a magas kasztbéli indiai hazafiak, el kellett gondolkozzanak azon, hogy ne hagyjuk az angolokat, hogy kijátsszák ellenünk az alacsonyabb kasztbélieket, kössünk szövetséget mi a sajátjainkkal, és ne pedig az ellenfél. Tehát azért ez egy olyan éles pillanat volt, amikor Gandhiéknak szükségük volt a legalsóbb kasztbélieknek az aktív közreműködésére.
De hogy lehet ezt, mondjuk Magyarországon, mert fogalmam sincs, hogy Indiában hogy volt, de hogy lehet Magyarországon megszerezni ezeknek a kasztoknak a szövetségét, vagy kasztnak a szövetségét?
Hát meg kell szólítani azokat az embereket, akiket eddig, hát az ellenzék biztosan nem szólított meg, de azért az állampárti is csak egy nagyon speciális módon szólított meg, hogy...
10 kiló krumpli közmunka.
Igen, azért világos, hogy ennél van komolyabb politikai ajánlat is, ami tehető. És hogyha ez tétté válik, tehát hogy szükség van arra, hogy a társadalom minden rétegét valahogyan mozgósítsák a politikai erők, akkor majd megszületik az a komolyabb politikai ajánlat is, ami végül lényegében változtatni tud azon, amit az elmúlt 35 év nem változtatott, nem akart, nem tudott.
Ez tök jól hangzik, de most hogy kötözködhetek egy kicsit, mert persze remélem, hogy a dolgok jó irányba mennek, de mondjuk az ajánlat része az, hogy minőségi vagy minőségibb oktatás jut ezekre a helyekre, és amihez persze kellenek tanárok, szakemberek, hát azt tudjuk, hogy egy átlagos iskolába, vagy egy kistérségi iskolába azt mondják a tanárnak, hogyha nem viselkedsz, jól átteszünk a másik iskolából, a cigányok vannak. Tehát ez a büntetés, és még ezt nem is írom az emberi rosszindulat és rasszizmus számlájára, ami történik, hanem a dolgok mechanizmusa valahogy ilyen, hogy az tényleg nehéz jutalomként vagy szép pedagógiai feladatként felfogni. Nem, ahhoz emberek kellenek, szociális munkások kellenek, tehát vannak egyéni hősök, mint ön is, vagy Bód is Krisz, szóval azért vannak ilyen emberek, nyilván, de hogy nem tud ebből egy rendszer kialakulni, amikor azt mondják, hogy igenis, vannak erre kiképzett emberek, akik meg tudják csinálni, akik látják, hogy ez hogyan működhet, és sok kudarc mellett lesz majd néhány jó kis sikerélményük is persze a végére.
De ugye magától ez tényleg nem megy. Tehát a jó szándék, ez tényleg kevés. Ez kell egy politikai helyzet, egy külső nyomás, ami a politikai erőket arra nyomja, hogy ezt a helyzetet számolják föl. Most az imént ugye elmeséltem Gandhinak a helyzetét, aki ott volt ez a külső nyomás, csak akkor tudom elzavarni az angolokat, hogyha összefogok a társadalomnak a kevésbé jó helyzetű rétegeivel is. De ha belegondolunk, hogy Amerikában hogyan történt ez, ott is volt egy nagyon erős külső nyomás, amikor a Martin Luther Kingék megjelentek, mert nem csak a Martin Luther King személyes varázsa érte azt el, hogy egyszer csak megszűnt a rasszista elnyomás és az elkülönítés.
Föl lehetett már szárni a buszra, mehettek iskolába, igen, és a többi.
Biztos, hogy a Martin Luther King egy hősiessége nélkül ez nem ment volna. A fehérek belátása nélkül ez nem ment volna. De volt ott egy külső nyomás, az pedig a Szovjetunió volt, amelyik ugye a határozottan a politikája középpontjába helyezte azt, hogy Amerikában verik a négereket, ugye ez így hangzott.
Jó, hát az Szilveszterkor mondta Hoffi Géza, és mindenki röhögött. Igen. És akkor már én hallottam.
Persze nekünk ez itt Magyarországon nem ment tétre, mert Magyarországon föl sem merült, hogy megvonjuk a párhuzamot az itteni faji elnyomás és az ottani faji elnyomás között. Na de azért a világ politika egészében az nagyon nem volt mindegy, hogy Afrika hova áll. Vagy hogy az amerikai feketék majd egyszer csak mind elmenne kommunistának. Ugye, mint Angela Davis, emlékszünk
el. Szabadságot Angela Davis.
Bizony. Ezek azért nagyon kemény külső nyomások voltak az amerikai döntéshozókon, és anélkül valószínűleg a Martin Luther Kingék nem tudtak volna eredményt elérni. Azért mondom ezt el, ez az indiai példát is, meg az amerikai példát is, mert Magyarországon én szerintem most egy nagyon hasonló helyzet van, hogy eddig valahogy Gyurcsányék is, Orbánék is megvoltak egy olyan társadalmi modellel, hogy hát a dolgok végül is egy felsőbb kasztban dőlnek el, vagy legalábbis néhány felső kasztban dőlnek el. Igazából az elnyomottak, a kitaszítottak, azok csak díszlet ehhez az egész küzdelemhez. Én úgy gondolom, hogy a következő egy év...
Bár emlékszem, bocsánat, ez a 2002-2010 között például az oktatásban volt egy csomó kezdeményezés, hogy változzon ez a dolog.
Hanvába is volt, de azért az igaz, én magam részt vettem ezekben, tehát a Oktatási Minisztériumban dolgoztam néhány éven keresztül, és azért azt láttam, hogy ha akar az Oktatási Minisztérium, és akkoriban néhány évig azért akart, akkor azért el lehet érni eredményeket. Tehát például az, hogy az egyházi iskolákban nincsenek, a legtöbb egyházi iskolában ma Magyarországon nincsenek cigánytanulók, ezt azért egyszerű anyagi ösztönzőkkel lehet változtatni, tehát ehhez még csak nem is kell rá kényszeríteni, előírni és rájuk dörögni ezekre az intézményekre. Egyszerűen csak érdekelték el őket tenni egy olyan modellben, ahol nem kiszorítom a legszegényebbeket, hanem őket is.
Meg ha van egy olyan pedagógiai állítás, hogyha különböző hátterű gyerekeket együtt nevelnek, akkor ez a jobb körülmények között élő, magasabb társadalmi státuszú gyerekek számára is hasznos.
Hát így van.
És hogyha ez így van, akkor ezt már csak el kell hitetni ugye az emberekkel, mert most hát látjuk, hogy hogyan szegregálódtak egy csomó helyen az iskolák, kis településeken. Hoztatok ide roma gyerekeket, hello, mi átmegyünk, inkább átviszem a gyerekemet a szomszéd faluba, vagy a szomszéd iskolába, mert a szabad iskola választás ezt megteheti, mert az emberek személyes tapasztalata ezek szerint szembe megy ezzel a pedagógiai tapasztalattal, vagy pedagógiai ténnyel.
Én csak ez egy társadalmi zsákutca. Tehát, hogyha így működik a magyar társadalom, akkor versenyképtelen lesz. Mert elveszíti azt az erőt, amit hát Balogh Zoltán így fogalmazott, hogy erőforrás vagy tehertétel. Erőforrás, igen. Ezt az erőforrást, ha a magyar társadalom vissza akarja nyerni a versenyképességét, akkor bizony használni kell. Például a napi nevelésben, ugye, tehát egy diák, aki nem lát maga körül mást, csak hozzá hasonlóakat, elveszíti a versenyképességét, mert nem tanulja meg, hogy hogyan kell másokkal együttműködni. Ugye a magyar iskolarendszer egyébként is gyenge abban, hogy együttműködéseket kifejleszten. Abban erős, hogy kiáll a tanár a katedrára, és elmondja. A diák pedig befogadja. És ha jól befogadja, akkor kap egy ötöst. Hát ez a mai munkaerőpiacon azért nem elég. A mai munkaerőpiacon együtt kell tudni működni. És ahhoz meg kellene kihívások, kellenek közösségi helyzetek, ez pedig csak úgy megy, hogyha a különbözőségek megjelennek az iskolában.
Szerintem ezt áttörni, hát ez szép feladat, szóval ez szép, már reménytelennek látom. Hiszen az Ámbedkár is egy, ha itt tetszik, egy szegregált iskola. Hát nem járnak ide nagyjából mások, vagy ha igen, csak mutatóba, mint roma gyerekek.
Jó, hát mi a végeredménnyel találkozunk, tehát mi egy olyan iskola vagyunk, aki 16 éves korukban megkapjuk azokat a diákokat, akik végig szegregált helyzetben tanultak, és igazából még van egy utolsó esély, hogy valahogyan kinyissuk, és mi ezen dolgozunk, hogy valahogyan kinyissuk, de hát nyilván ez már egy elrontott helyzet, mi csak gyógyítani tudunk már kialakult bajokat. De hogyha a társadalom hoz egy olyan döntést, és magas szintű jogszabályokban rögzíti, hogy ezt a helyzetet föl akarja számolni, akkor már ránk se lesz szükség. Jaj, de jó lenne, ha nem lenne ránk szükség. Hát persze. Mi is azt szeretnénk, hogy azok a diákok, akik hozzánk kerülnek, azok már 6 éves koruktól fogva, sőt már óvodás korukban találkozzanak azzal, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek. Igen.
Jó, csak mikor valaki elkezd iskolába járni, akkor nyilván nagyon számít, hogy az előző éveit hol töltött, tudom, óvoda, meg minden, tehát hogy be lehet ezekből a hátrányokból hozni, de hát tök más egy olyan kultúrából jön, ahol már a 4 általános iskolai osztály is ritkaság volt, és könyv, meg ilyesmi sokkal kevésbé van, mint mondjuk egy szerencsésebb család, ahol az én unokáimnak annyi könyvük van, hogy egy jobb közkönyvtár megirigyelhetné őket. Tehát ilyen szempontból nekik meg mennyivel egyszerűbb ez a része az életnek, más része nem biztos, hogy mindig egyszerűbb. Szóval, hogy és ott vannak 6-7-8 évesen, ez nyilván marha nagy különbség, ami nem is biztos, hogy egy osztályteremben olyan egyszerűen, sőt, biztos, hogy nem kezelhető olyan nagyon egyszerűen.
Hát ez akkor kezelhető egyszerűen vagy bonyolultan, hogyha a társadalom ezt a döntést meghozza. És mondom, azért a világ demokráciai ezt mindenhol meghozták, ezt a döntést. Tehát ez a Kelet-Európa ez ebből a szempontból egy különös rezervátum, ami úgy maradt. Nem is sikerült demokráciát csinálni.
Hogy ez nem csak Magyarország problémája, persze.
Hát ez Szlovákiának, Bulgáriának, Romániának biztos, hogy ugyanígy problémája. Egyébként Románia ebben a kérdésben is, beerőz lassanként, nem is olyan nagyon lassan Magyarországnak. Tehát például Románia hozott olyan döntéseket, hogy a középiskolai felvételikben kell érvényesíteni valamilyen kvótát vagy előnyben részesítést azért, hogy legyenek a középiskolában cigány fiatalok. Tehát van ilyen jogszabály Romániában, amit ma el sem tudunk képzelni itt Magyarországon, pedig nincs tőlünk nagyon messze ez a Románia.
Nincs. Az jut eszembe, hogy mikor én nagyon-nagyon régen általános iskolában jártam, ugye az a Chicago 7. kerület széle, és mindenféle gyerek volt, mert itt földrajzilag ugye összeértek, mert nem is volt szabad iskolaválasztás, tehát volt egy jobb része a kerületnek, hát meg igen. Tényleg az a mélyebb Chicago, és évtizedekkel később, amikor egykori osztálytársaimmal beszéltünk, hát volt köztük, aki tényleg elég nyomorúságos helyzetből jött, és ők tulajdonképpen azt mondták, hogy nekik nagyon rossz élmény volt ez az iskola, mert nem tudták fölvenni, akkor még nem beszéltek ilyenről, hogy integrálni, hogy nem tudták felvenni az ritmust, tehát ők ki voltak szorítva tulajdonképpen ennek a pályának. Oda jártak, osztálytársak voltunk, de hogy azért ők ki voltak rekesztve ebből a dologból. Tehát önmagában az, hogy együtt járnak a gyerekek, csak erre akarok tenni, az nem kevés. Feltétlenül elég.
Az kevés. Tehát kell egy magasabb szintű elhatározás erre, hogy ők a mieink. És mi nekünk, ővelük dolgunk van. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy rendszerszerűen nagy tömegek kiszorulnak állami szolgáltatásokból, egyébként ingyenes állami szolgáltatásokból, vagy azoknak csak a nagyon rossz végére jutnak el, akkor ez egy állami feladat, hogy ott valamit csinálni kell. És hát ezt tapasztalom én most azok között, a nagyon kedves régi barátaim között, akik mondom, évtizedeken keresztül ezért fölléptek, és most úgy látják, hogy most eljött a pillanat. Tehát ami 35 éven keresztül nem volt, az most minthogyha megcsillanna.
Hát drukkolok, hogy így legyen. Köszönöm szépen dr. Dárdák Tibornak, az Ámbedkár iskola alapítójának és igazgatójának. Köszönöm, hogy itt volt és beszélgethetünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Suder Dániel, Simon Erika, Józsa Márta, Balogh Kármen és a szerkesztő Petes Vivien. Dési Jánost hallották. A viszonthallásra.